Oldjuk meg a következő feladatokat, amelyek a stacionárius mágneses tér számításával kapcsolatosak. Az első. Határozzuk meg két szorosan egymásra csévélt toroid kölcsönös induktivitását, ha a közepes sugár nagy R és a menetszámok N1, illetve N2. Tehát képzeljünk el egy toroid alakú tekercset, amelynek a közepes sugara nagy R, és van a tekercs testre szorosan rácsévélve egy N1 menetszámú tekercs, és erre kívülről egy N2 menetszámú tekercs, amelyeket megpróbáltam így kékkel, illetve zölddel szemléltetni, de ezt aránylag könnyű elképzelni, hogy van a toroidon egy N1 menetszámú tekercs, és arra rátekercselünk egy N2 menetszámú tekercset. A mágneses teret például a külső hozza létre, tehát az N2 menetszámú tekercs, akkor nagyon jól ismerjük, már korábban levezettük, hogy a toroidon belül a mágneses térőség az H egyenlő N2 ször I2 osztva 2 RP. Na most ez a mágneses térerősség létrehoz egy mágneses indukciót, amely például levegővel kitöltött toroid esetében μ0-szor N2 ször I2 osztva 2 RP. Ez lenne a B, vagyis a mágneses indukció a toroidon belül. A toroidnak a felületét nagy A-val jelöljük, akkor a B-szer A a fluxus lenne. Igen ám, de ez egyetlen menetnek a fluxusa, tehát hogyha lenne itt egy menet a toroidon, akkor annak a fluxusát ez az összefüggés a B-szer A határozná meg. De N1 menetszámú az a tekercs, amelyet még rátekertünk, ezért N1-szer B-szer A, vagyis N1-szer μ0-szor N2-szor I2 per 2πr-szer A lenne a teljes fluxus, ahogy itt lehet látni, ez N1-szer φ1. Tehát kiszámoltuk a mágneses térerősséget, azt beszoroztuk μ0-val, vagyis a permeabilitással, azt beszoroztuk az A felülettel, így megkaptuk a fluxust, egyetlen menetnek a fluxusát, de a tekercs nem egyetlen menetből, hanem N1 számú menetből áll, ezért N1-szer φ1 lesz a teljes fluxus. A kölcsönös induktivitás M az N1-szer φ1 osztva I2. Tehát fölülre kerül a fluxus, amelyet az I2-es áram hoz létre, és hogyha az egyszerűsítéseket elvégezzük, μ0-szor N1-szer N2-ször A per 2πr összefüggést kapunk. A szolenoidra hasonló eredményt fogunk kapni. Ideírom, hogy szolenoidra hasonló eredményt fogunk kapni. Azt úgy kell elképzelni, hogy egy szolenoid tekercs egy N1 menetből áll, illetve erre rátekerünk N2 menetből nagyon sűrűn egy másik tekercset, és a két tekercsnek a kölcsönös induktivitását ugyanez az összefüggés fogja megadni, csak itt nem 2 RP szerepel, hanem az L, vagyis a szolenoid tekercsnek a hosszúsága. Ott tényleg csak μ0 lehet, ugye? A szolenoidot levegővel kell kitölteni. Toroid esetében itt lehet μ0-szor μr-rel is számolni, hogyha a toroid tekercset például egy ferromágneses anyag tölti ki. A következő feladat egy N-menetszámú, L-hosszúságú, R0 sugarú szolenoidban koncentrikusan egy B-sugarú kör alakú vezetőt helyezünk el. Ide lerajzoltam az elrendezést. Tehát van egy szolenoid, amelynek a hossza így L, N menetből áll ez a szolenoid tekercs, és ez a sugár, amely itt látható, az kis R0-val van jelölve. Ennek a belsejébe behelyezünk egy kör alakú vezetőt, tehát hogyha kicsit elforgatnánk ezt a kör alakú vezetőt, azt így kell elképzelni. Tehát egy szem menetből álló kör alakú vezetőt, aminek a sugara B. Számoljuk a kölcsönös induktivitását ennek az elrendezésnek. A mágneses térerősség képletét N-szer I per L, ezt nagyon jól ismerjük egy korábbi példából. Ebből a B mágneses indukció értéke μ0-szor H-val számolható, vagyis μ0-szor N-szer I per L. Ez az indukció jön létre közelítőleg itt a szolenoid tekercs belsejében. Minket az érdekel most, hogy ez a kicsi tekercs, egymenetes tekercs mit vesz ebből fel. Ez a fluxus az B szer A. A B műnullász a rendszeréperrel, amelyet a szolenoid hoz létre a szolenoid belsejében, de mivel ezt az egyetlen szem menetet a szolenoid belsejébe helyezzük el, ott a B ugyanekkor lesz. A felülete egy ilyen kis körgyűrűnek B négyzet szer pi, tehát a sugár négyzete szer pi. Tehát ez lenne a fluxusa ennek a köralakú vezetőnek. Hogyha ebben az árammal osztunk, akkor megkapjuk a kölcsönös induktivitást, tehát azt a fluxust osztjuk el azzal az árammal, amely fluxust a kérdéses eszköz veszi fel, és az áram pedig a gerjesztő áram, jelen esetben a szolenoid árama, és ennek eredményeképpen kapjuk meg ezt az összefüggést. Tehát itt mindig arra kell, és ez a feladat is, mint az előző, arra utal, hogy azt a fluxust kell figyelembe venni, amelyet a kérdéses eszköz, jelen esetben ez a belső tekercs felvesz, és mindig azzal az árammal kell osztani, amely létrehozza ezt a fluxust, tehát mindig a forrással kell osztani. Öninduktivitásnál nem itt számoltunk, hanem kiszámoltuk az adott berendezésnek, elrendezésnek, tekercsnek a fluxusát, és elosztottuk azzal az árammal, ami létrehozta azt, de ez ugyanaz az áram. Itt a fluxus máshol jön létre, mint ahol az áram adódik. Ez lenne a kölcsönös induktivitás. Ezt a példát tovább bonyolítjuk a következő példában, hogy egy egyenes tekercs belsejében forgatni lehet egy kisebb tekercset. Tehát itt van egy szolenoid tekercs, amelyben I egy áram folyik, N egy a menetszáma, L egy a hossza, tehát ez a hossza, és itt belül elhelyezünk egy N2 menetszámú, A2 felületű kisebb tekercset, amelyet ezen tengely mentén, amit ide vettem, ezen tengely mentén el lehet forgatni. Milyen határok között lehet változtatni a kölcsönös induktivitását ennek az elrendezésnek? Na most itt a tekercsen belül a mágneses térerősség az N1 szer I1 per L1. Ezt nagyon jól ismerjük a szolenoid példából. Az indukció, ami ott létrejön, szintén jól ismer. Mű nullászor N1 szer I1 per L1. A fluxus, amely itt létrejön ezen a felületen, amely ugye merőleges, amely merőleges a B-re, amely itt létrejön, az nyilván annál kisebb, minél jobban elfordul ez a belső tekercs, és annál nagyobb, minél kevésbé fordul el, hogyha ez lenne az alfa itt. A fluxus ezen a tekercsen, ami itt létrejön, az B szer A2, tehát az a mágneses indukció, ami itt létrejön, szorozva a felülettel, de azzal a felülettel, amely merőleges a B mágneses indukcióra, az pedig ez, amit berajzoltam ide kékkel, és ez pedig ennek a teljes felületnek a vetülete, méghozzá koszinusz függvény szerint. Tehát ez lenne a teljes tekercs, amelyet pontvonallal rajzoltam, és ennek a vetületét kell venni, tehát a koszinusz alfa szerinti vetületét kell venni erre a részre, hiszen a mágneses indukció iránya ez. És ennek a kettőnek merőlegesnek kell lenni egymásra, és ez lenne az a koszinusz alfa szor A, amely ezt a lehetőséget biztosítja. Na most a B-t egyszerűen innen behelyettesítjük, mű nullászor N1 szer I1 per L1, koszinusz alfa és A2. Tehát a kölcsönös induktivitás, itt I1-jel egyszerűsítünk, N2 szor Φ2 per I1, hiszen ez egyetlen szem menetnek a fluxusa, de nekünk N2 menetből áll ez a belső tekercs, hogy a feladat kitűzése ezt megadja. Tehát N2 szor Φ2 per I1, és végeredményben ez az összefüggés adja a kölcsönös induktivitás értékét. Abban az esetben, hogyha ez a tekercs, a belső tekercs így elforgatjuk, akkor semmilyen fluxust nem tud felvenni, hiszen a tekercsnek ez a síkja párhuzamos a B-vel, a mágneses indukcióval, tehát ha 90 fok az értéke az szögnek, akkor a koszinusz 90 fok az nulla lesz. Hogyha szépen lassan beforgatjuk ebbe az irányba, vagyis az alfa értéke nulla lesz, akkor veszi fel a maximális értéket ez a belső tekercs. Tehát így egy változtatható induktivitású, vagy ha úgy tetszik, változtatható kölcsönös induktivitású tekercset tudunk készíteni, ha a szolenoid belsejébe egy forgatható belső tekercset helyezünk el, és itt van az összefüggés a kölcsönös induktivitás, illetve a geometriai paraméterek között. Ez egy nagyon fontos berendezése például a rádiók rezgőkörének elkészítésénél. Van még egy példa. Ez a feladat úgy szól, hogy egy kör alakú, D átmérőjű, N menetből álló kerettel mágneses teret mérünk. Tehát szintén egy fontos gyakorlati alkalmazást tárgyalunk a példa kapcsán. Miközben a kereten I áram folyik át. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy D átmérőjű mérőkeret. Ezt a D átmérőjű keretet természetesen itt megcsapoljuk, beleengedünk egy I áramot, egyenáramot, és ennek N menete van. És hogyha ezt behelyezzük, mint egy kicsiny áramhurkot a mágneses térbe, akkor a stacionárius mágneses térről szóló előadásból jól tudjuk, hogy ezek be fognak fordulni úgy, hogy az áramhuroknak, az áramhurokra merőlegesen legyen a B mágneses indukció. Tehát, hogyha ebbe az irányba helyezzük be például a keretet, akkor ez a keret szép lassan be fog fordulni ebbe az irányba úgy, hogy annak a felületi normálisa, illetve az éppen a lokális helyen a B mágneses indukció párhuzamosak legyenek egymással. Tehát ez egy nagyon fontos berendezése, eszköze a mágneses indukció mérésének. Megadja minden egyes helyen a mágneses indukció irányát, hiszen befordul, és hogyha ismerjük a geometriai paramétereket, illetve az áramot, akkor a mágneses indukció értéke is meghatározható. Na most ez a momentum, az N, tehát bocsánat, hogyha egy menet van, akkor M kereszt B. Az M az ugye I szer A szor N kereszt B, de nem egy menetből áll a keret, amelyről beszélünk, hanem N menetből, ezért utána zölddel ezeket ide beleírtam. Na most azt mondja, hogy a maximális érték a nyomatéknak nagy M kalap, ennek az abszolút értéke ugye színusz alfa szerint alakul, és ez akkor lesz nyilván maximális, hogyha a színusz alfa értéke 1. Vagyis az alfa szög értéke 90 fok. Az M kalap, tehát a maximális nyomaték, az N szer I szer A szor B. Innen a B az M kalap osztva I szer A szor N. Tehát lehet látni, hogy a forgató nyomatékot le tudjuk mérni egy ilyen elrendezésben, azt elosztjuk az árammal, amely ugye ebben a keretben folyik, elosztjuk a felülettel és a menetszámmal, akkor pontról pontra fel tudjuk térképezni a mágneses indukciónak a nagyságát, és a keretnek a befordulásából következtetni lehet a mágneses indukciónak az irányára is.